A beszélgetést a győri édeskekszek inspirálták. Hagyomány és minőség 120 éve.
Szeretettel köszöntöm a Popfilter hallgatóit, én Csepei Adrián vagyok. Itt a stúdióban egy testvérpár ül velem szemben, Trokán Anna és Trokán Nóra. Milyen sorrendben szoktak benneteket bemutatni? Van egy ilyen bevett szokás, hogy melyik őtöket mondják előre?
Nem, mert nem tudják, hogy melyikünk az idősebb.
Mert ezt ugye úgy szokták.
Hát egyrészt, hogy melyikünk melyik.
Mi össze szoktak benneteket Anna. Keverni?
Folyamatosan, persze.
Tényleg? Aha. De külső alapján is? Tehát, hogyha valakivel személyesen találkoztok, akkor is?
Abszolút. Abszolút, minden vannak nap, történetek.
Na, mondjatok egyet.
Szinte naponta előfordul, ha mondjuk nap-nap után előfordul munkahelyen, különböző munkahelyen, hogy nóriznak, de én már nem szólok, mert egyrészt teljesen jogos, mert én is összekeverném magunkat. Így már látszik, hogy egymás mellett vagyunk, látod a különbséget, de úgy hirtelen megkavar, hogyha ráadásul az öltözködésünk is nagyon-nagyon hasonló, szóval szinte, tehát abszolút jogos, és én egyáltalán nem észre se veszem, és inkább nem szólok, hogy Anna, hanem nem akasztom ezzel meg a munkát, hogy most akkor elkezdi rosszul érezni magát, akkor tudod kijavítja, ezzel már elment 5 perc, szóval, hogy így.
Aha.
Ez tényleg nagyon-nagyon gyakori.
Na és adódott ebből valami komikus történet?
Abszolút, igen. Én nekem az legemlékezetesebb az, amikor a poszton játszottunk ketten.
Ja,
itt ketten jó. Külön a Pécsi Országos Színházban találkozón, és akkor aznap este az Annának volt az előadása a versenyprogramban, és akkor ugye ott az előadások után mindig ott a büfében, ott kint a kinti részen mindig összegyűlik mindenki, aki ott éppen van. És akkor és hát ott vége volt az előadás, neki jött mindenki, és akkor egyszer csak odalépett hozzám egy kollégánk, aki a zsűriben volt, tehát neki ugye az volt a feladata, hogy
minden képben legyen.
Tehát nem az volt, hogy 10 méterre ültek a nézők, hanem egy szobaszínhez. Tehát, hogy egy konkrétan, amint most te olyan közel, uh-huh. Az már messzinek számítottak a nézők.
Hát nagyon, és végig Anna a színpadon, és akkor odalépett hozzám az illető, és akkor elkezdte iszonyatosan mélyen elemezni és gratulálni a színjátszásomhoz, és hogy ez milyen csodálatos volt, és hogy hát ez fantasztikus, megérintette is. És az volt a baj, hogy először hirtelen nem tudtam, hogy mit akar, vagy hogy hiszen mi még nem is játszottuk le a mi előadásunkat, és akkor ahhoz azt rájöttem, hogy mi történik, és az már olyan hosszú volt, már annyira mondta, aha. Hogy már úgy voltam vele, hogy akkor most azt megköszönöm az Anna nevében, és köszönöm, hát nagyon, köszönöm szépen, igen. És
tehát ez azóta sem derült ki a számára.
Nem, de nem kell, nagyon kellemetlen volt, mert nem fejezte be nagyon sokáig. Szóval, hogy így mondta, és akkor így féltem, hogy belekérdez valamit, hogy milyen volt a közös munka, nem tudom kivel, és nagyon fejezem. De aztán végül átadtam az Annának.
Jó, meg egyszer volt olyan, hogy hívtak színpadra, és akkor Trokán Nórát kérem a színpadra, és felhívtak, nem emlékszel?
Nem, de mikor?
Felhívtak, hogy hol vagy, előadásod van. Volt egy ilyen, ha csak aztán nagyon hamar rájöttél, hogy viccelek, szóval nem, annyira nem lehet emlékezetes, ja. De igen, volt ilyen.
Jézus.
Ja, meg egyszer volt Nyíregyházen az ügyelő, Bajszibá, ott vendégként játszottam, és akkor mert ott is lépte nyomon nóráztak, és őt ez nagyon idegesítette, hogy nem igaz, hogy nem tudnak megkülönböztetni, és írt egy szöveget, és megfogta a csuklomat, odarángatott az ügyelőpulthoz, és be kellett mondanom, azt a szöveget, amit leírt, hogy sziasztok, ha még egyszer valaki Nórának mer szólítani, a Bajszibá, nem tudom, vele gyűlik meg a baja, vagy nem.
Ez nagyon kedves. Nem tudom, hogy már az a baj, hogy amikor legutóbb egyeztettünk Nórával, akkor már előtte van poént, hogy kereken 10 évvel ezelőtt csináltam veletek egy interjút egy márka magazin számára, és elővakartam ezt a kéziratot, mert nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen válaszokat adtatok.
Úristen!
Úgyhogy most lesz egy-két dolog, amivel majd szembesítelek. Szerintem nincsenél utálatosabb egyébként, amikor a régi interjúidat előrángatják.
De
ez egy cuki interjú volt. Úgyhogy arra gondoltam, és az első az egy nagyon érdekes, legalábbis számomra nagyon érdekes volt, hogy Anna, te nagyon hamar megtanultál görögül, olyannyira, hogy te előbeszéltél görögül, mint magyarul, viszont a Nóri meg azt mesélte ebben az interjúban, hogy ő Dafkenen beszélt görögül, miután az első görög szavát kimondta. Azt elmesélitek, hogy ez hogy volt?
nem is olyan nagyon korán volt ez a Dafke korszak, mert azért ott ez kiskoromban azért ez még nem alakult ki bennem, ez inkább hanem általános iskolám, szóval ez, amikor elkezdtem kamaszodni, uh-huh. és akkor az volt, hogy mondj már valamit görögül, rá, mindenki a íze suliba.
És ilyenkor mit? Valami csúnyoszkot mondtál?
Nem tudok, most így hirtelen érted, most mit mondjak? Szóval, és akkor, de mondj, és akkor mindig volt egy-két szó, hogy benyögtem, és akkor nem tudom, hogy ez hogy alakult ki, és nem tudom, hogy miért, de elkezdtem otthon is azt csinálni, a nagyanyám, a görög nagyi, ugye ő csak, nagyjából csak görögül beszélt uh-huh. hozzánk, és akkor kialakult bennem az, hogy én magyarul válaszoltam, és akkor ez teljesen így maradt. És aztán utána egy próbálkoztam, hogy akkor jó, akkor így megszólalgatok görögül, de akkor azt követte, hogy mindenki üvöltve sikítozott, hogy jaj, megszólalt görögül a Nórika. Úristen, nem, és akkor a még rosszabb, tehát akkor tehát tényleg egy ilyen sikoltozás, így egyébként pont a érdekes, hogy az anyu most, ugye ezt csinálja, ugye igen. görögül beszél az Anna a kisfiához, és akkor ha így valamit mond, vagy nem tudom, valami olyat ejt ki, vagy te tényleg kicsit görögösen, vagy görögül, vagy nem tudom, akkor sikoltozik az anyu, és mondom, igen. anyu, nem, ne igen. csináld, mert soha megijed. Nem fog beszélni görögül. Nem, most nem itt az ő bajuk lett volna, csak nekem ez így kialakult. Aztán
ez nekem is kialakult egyébként, szóval ez nekünk ugyanúgy kialakult, csak annyi, hogy talán azért beszéltem én többet görögül, mert akkor még nagyon sokat jártunk Görögországban, nagypapám is élt, szóval akkor még görögebb volt, hogy mondjam ezt, a légkör uh-huh. otthon, és amikor a Nóri megszületett, akkor már ez egy picit ritkult talán, uh-huh. szóval, és akkor már én is ugye beszéltem, amikor ő már elkezdett beszélni, és akkor én már megtanultam nagyon magyarul inkább, szóval én is magyarul beszéltem hozzá, szóval szerintem azért lehet az, hogy ő már így kevesebbről indult, mint én, mert hozzám mindenki görögül beszélt kiskoromban, még talán apu ismerő is tudott akkor még ilyen konyha nyelven, szóval az anyutól így megtanult.
És milyen nyelven álmodsz?
Magyar, mit tudom én egyébként? Ezt nem tudom, mert ez csomó ember mesél így az álmairól, hogy milyen nyelven, meg, de én nem tudom, nem maradnak be meg a hangok, meg a beszédek így az uh-huh. álmom, de ez szerintem azért magyarul egyébként.
Én biztos,
mert lehet, hogy volt, hogy lehet, hogy volt olyan, hogy mit tudom, én sokat néztem egy időben görög sorozatot, így nagyon rá voltam kattanva, és akkor, vagy hogyha éppen kint volt, hát nem tudom, ez ilyenre nem emlékszem.
Mi az, amit édesanyától örököltél? Így mondjuk gesztusok, akár egy hangsúly, ami rá jellemző. Tehát az olyan apróságok, amik így önkéntelenül jönnek.
Rengeteg mindent. Miért ilyen hang? Ilyen tudod, amikor gyerek csinál valami vicceset, akkor ez teljesen ugyanúgy megy föl az orromba a hangom, mint az anyunak. Ezek az örömkitörések, ugyanúgy a dühkitörések. Szóval én az anyutól jobb, sokkal több belső tulajdonságot örököltem, mint a Nóri. Uh-huh. Ez nagyon látványos egyébként, szóval én tényleg sokkal hirtelenem vagyok, sokkal hebrencsebb.
De a telefonban is olyan az Anna hangja, most már egyre inkább, azt akartam múltkor mondani, hogy felveszi a telefont, és nagyon durván olyan, mint az anyu hangja telefonban. Igen. Én nekem, most mondta az Anna, hogy belső, de úgy szerintem külső...
Elézést.
Külsőre is szerintem az Anna jobban hozza a görög családi vonalat. Tehát uh-huh. színekben én is, nyilván, meg ilyen jellegben, de azt szoktuk mondani, hogy az Anna nagyon hasonlít a görög nagymamának a görög nagymamának a vonásait nagyon-nagyon megkapta az Anna. Én pedig a magyar nagyinak, szóval, hogy...
Igen, az apai... Uh-huh. Aha, volt, mert hogy te már akkor is 10 éve is azt mondtad, hogy te édesapádra hasonlítasz inkább belsőleg, és hogy bennetek van egy kis Buddha.
Uh-huh. Uh-huh. Igen, ez a családi kifejezés rám általában, hogy a család Buddhája. Mert tényleg vannak történetek azért a régmúltból erre például vagy a híres liftes történet, amikor beragadtunk a Görögországban, vagy hol volt, azt hiszem, hogy beragadtunk a liftbe 4-en. De most az anya az hisztérikusan klausztrofóbikus.
Anna is
ezt örököl. De én egyébként nagyon gyengén amúgy ének, mert nem is van, de szerintem én normál szinten. De akkor még ezt én, hogy mondjam, telibe. Tehát, hogy így az volt, hogy a papa meg ugye, hát akkor próbáltam nyugtatni az üvöltő görög tüzet. Akkor a másik gyerek az is ordít, és akkor én meg álltam egy fagyival, és kussoltam, és néztem rá, és nyaltam a fagyimat, hogy ti mi az Isten bajotok van? Néztem körül, és ugye ez egy ilyen korkép a családunkról, és azóta is egyébként így van. Tehát, hogy tényleg én így ebben így megmaradtam ebbe a nyugodt, nehéz kibillenteni lelkiállapotba, ami egyébként nem biztos, hogy mindig jó. Szóval én irigylem azt az Annától, meg az anyutól is, hogy ők így ki tudják adni rögtön azt, ami bennük van, és az egyként tök jó nekik, akiknek jó.
Tehát, hogy nem, van 5 perc, nem tudom, ajtócsapkodás, és utána...
Igen, és akkor hupsz, kijön valami, ki a szelep, és akkor én is most már épp ezt tanulom, hogy nem jó azért az, hogy mindig arra figyelni, hogy a másikban ne tegyél, nehogy megbásd a másikat, jaj, nehogy, és akkor inkább csöndbe vagyok, szóval hogy ez nem feltétlen jó. Úgyhogy én ezt azért valamilyen szinten ebbe fejlődtem szerintem most, már nem azt mondom, hogy hűvöltök, csapkodok, és a többi, hanem csak most már azért jobban kitolom ezeket én is így adni, csak más, hogy mondjam, tűzszinten.
Hát úgy hallottam, amikor, édesapáddal beszélgettem, hogy apró dolgokban viszont nagyon látványosan ki tudtok fakadni.
Hát az nagyon vicces amúgy.
Ez hogy kell elképzelni?
Van az, amikor az apu, és én most magam, hogy mondjam, szóval felismertem magamban azt, hogy ez ugyanaz, mint az apu. Úgy kell képzelni, hogy én tényleg nagy dolgokban azt látod, hogy nyugodt ember, a lány nyugodt semmi, és amikor egyedül van, és sokáig éltünk úgy az apuval, így, hogy az Anna már elköltözött, és akkor mi ketten laktunk a házba. És akkor csak hallom, hogy így valahol így a ház, nem tudom, hanyad, emeleten a sarokban, hogy puffog valami iszonyatos. Tehát tényleg, hogy, és mondjuk ez csak annyi, hogy mondjuk nem sikerül egy e-mailt elküldenie, mondjuk. Vagy egy, érted, szóval, hogy, és olyan szinten, hogy a nem tudom kit idézve, tehát tényleg. Szóval,
de a másik a vízilabda meccsek. Ő nem nézi az utolsó 5 percet, mert annyira izgul, hogy kikapcsolja a tévét.
De már nem is néz szerintem egyáltalán olyan vízi. Tehát, hogy olyan 2 meccset nem lesz, nem, hát azt mondja, hogy nekem ez nem kell, hogy én itt nekem megálljon azt. De hogy ezek, vagy hogy nem találsz be a kulcsba, vagy a zárba, és akkor csak ezt hallod, és... Ezzel rögtem a múltkonyú, ugyanezt, tehát így elég nehéz kulcsomom van, és nagyjából megtörténik minden nap, hogy megpróbálom berakni a zárba, leesik, és így rácsra rá, és így a ordító a hang így a lépcsőházban, lehetőleg a legnagyobb csöndben éjszaka, és akkor mindig ez van bennem, hogy így elkezdek szitkozódni, mert most mondom, na, ez tisztatok.
Ilyenkor jusson eszedbe az a történet, amikor én mentem hajnali 3-kor haza munka után egyszer, és a 9-en laktam a 10 emeletesben, és ahogy kinyílt a lift, és már benne volt a fejem, hogy mindjárt hazaérek, elejtettem a kulcsot, és bele a lift aknába. És bejutottam, mert volt lakótársam, aki beengedett, de másnap reggel hívnom kellett a gondnokot, hogy szedje ki a lift aknából kulcsot, úgyhogy lemászott, ott mászik lenne a nagy mocsokban, és akkor én ott állok az akna szélén, és mondom, hogy ne haragudjon, nagyon szégyellem. És erre ő, amúgy is mindig a bögyében voltunk valamiért, és akkor így felnézett, és mondta, hogy mindenkivel előfordul, és akkor én naívan visszakérdeztem, hogy tényleg? És így felnézett, nem. Úgyhogy... Ugye ti pici korotoktól belenőttetek a színházba, a forgatásokba. Azon gondolkodtam, hogy nyilván nagyon sokféle szerepben, sokféle helyzetben láttátok a szüleiteket, hogy volt-e olyan, amit nagyon rossz érzés volt nézni. Nem azért, mert rosszak voltak az adott szerepben, hanem mert maga a szerep volt olyan, hogy az rossz érzést keltett bennetek.
Nekem egy volt, az a La Mancha lovagja, amíg Arizona színház volt.
Arany János színház.
És ott az anyu az Aldonzát játssza, akivel ugye nem bánnak kesztyűs kézzel, szóval ott van egy ilyen megerőszakolás, meg nem tudom. De igazából nem fogtam föl, meg azt a részét, tehát szerettem az előadást, többször is láttam, de mindig éreztem egy kis nyomást így a mellkasom, hogy szóval tudtam, hogy nem igazi, meg nem tudom az egészre, úgy tekintettem, hogy ez színház. De mégis csak volt bennem egy ilyen... Mert az tényleg egy nagyon durván jó előadás volt.
Szóval. Közben a hallgatók kedvéért elmondom, hogy nem koronavírust hallunk itt.
Nem hulladok!
Csak trokkán...
Köszönjük a gyűrűt.
Trokkán Nóra félrenyelt az indivalóját, amit azért hoztunk be a stúdióba, hogy ne köhögjön, hogy az is köhögnék.
Sikerült félrenyelni, klasszik.
Szóval. De jól vagy, ez a lényeg.
Hol vagyok?
Jó, tehát neked volt-e ilyen, amit nem volt jó érzés nézni? Akár édesapád, akár édesanyád.
Én szerintem azért figyeltek arra, hogy olyat ne nézzünk, ami, ami nagyon-nagyon megterhelő lenne, de nem, én nem emlékszem amúgy ilyenre, ami...
Csak arra is emlékszem, hogy nagyon izgultam, hogy a szöveget el.
Az arra mondjuk igen.
Szóval ilyen... Hogy ők el ne rontsák a szöveget?
Igen, és ma már tudom, hogy ez a legkisebb dolog, hogy a szöveg, az annyi minden van még, ami hiba százalék lehet a színpadon, szóval már ettől az ember úgy nem fél, de gyerekként azt hiszi, hogy ez a legdurvább dolog. Meg úgy civilként is egyébként.
Abszolút.
Tudsz ennyi szöveget megtanulni?
Igen.
Ez semmi. Annyiszor hallod már, mire bemutatják, állandóan mondja a súgó, már annyiszor elolvasod, már annyiszor mentetek vissza a jelenetekre, hogy már ha nem akarod, akkor is megtanulod. De akkor így azt képzeltem, hogy ez tényleg ez iszonyat. És erre emlékszem, hogy minden mondat ér így, jaj, csak hogy kijöjjön, hogy nehogy az legyen, hogy leáll, tudod, és akkor elképzeltem, hogy így leáll az egész előadást, és így elnézést kérve kikullognak a színészek. Szóval ez igen, erre még emlékszem.
Nektek van valami speckó szövegtanulási módszeretek? Tehát valami, ahogyan könnyebben megy, vagy gyorsabban?
Ha valakinek van ilyen, az mondja.
Nekem én utálom. Nincs, én is utálok szöveget. Nem tudom, hogy ki szeret, de amikor hosszabb, tehát nagyobb anyag van, akkor egyszerűen nem tudod megúszni, hogy én iszonyatosan lusta szövegtanuló színész hát vagyok, azt hiszem, hogy ezt kijelenthetem, és általában a próbán tanulom meg a szöveget, aminek sokszor nem örülnek, de amúgy tehát egy dialógot nehéz megtanulni nyilván otthon, ami mondjuk egy ilyen egy-egy mondatos dialóg, tehát oda-vissza, az egyszerűen nem tudod, azt meg kell tanulnod a szövegét a másiknak is, hiszen hogy mire válaszolsz, tehát hogy ez nehéz egyedül, hogyha hosszú monológok vannak, azt nyilván egyedül, azt annak azt seggelni kell, tehát az nincs más megoldás. Nekem volt két-három olyan, amit nem lehetett megúszni, de hát az semmi, leülsz, és addig tanulod, amíg. Én még vizuális vagyok, tehát az anyu csinálja azt, hogy hallgatja, tehát fölmondja előre magának, és akkor sokat hallgatja. Én azt nem tudom egyáltalán.
Jó, én
sem. Látnom kell.
De én is megkapom minden egyes próba folyamatnál a rendezőt, hogy most már azért a szöveget léci. De igazából nem is csak azért van, mert lustaságból, meg nem törődömségből.
De
hogy nem. Is, persze. De hogy egyszerűen én ismerem magam, hogy úgyis meg fogom tanulni, és akkor meg már nem is, most ezt lekopogom, de én ha már valamit megtanulok, akkor én nem nagyon felejtem el. Szóval nagyon ritkán fordul elő, hogy így nem jut eszembe.
Jaj,
és tudom, hogy mit tudom én a próba folyamat második-harmadik hetébe el fogom kezdeni a próbán tanulni, és akkor meg tudom tanulni, csak mindig nagyon sok rendező így azt hiszi, hogy nem vagyunk felnőttek, és hogy nem érdekel az, hogy én kimegyek a színpadra, és végülis nekem kell tudnom, tehát meg fogom a saját érdekemben tanulni a szöveget, és ezt egyébként nem szeretem, amikor így tudod, így állnak a mutatója, most már tanuld meg, mert neki nem mindegy most, hogy még egy hétig fogom azt a példányt. Szóval, hogy igazából én ilyen türelmetlenséget mindig megkapom, és ezt így, ezt így nem szeretem, mert így tudom magamról, hogy én leszek az utolsó, aki el fogja felejteni, csak egy kicsit nyugodjon már, mert hogy így igen, üzenem.
Ja, nekem volt már, elfelejtettem. És ez annál...
Mármint előadáson.
Igen. Annál kevés szörnyebb érzés létezik, szerintem.
És hogyan oldottad
meg? De az
meg
nem
helyzetet?
Azért van, mert nem tanulod meg.
Nem, tehát, az nem azért. Az egyszerűen lehet. Az nem is tudom, hogy az milyen állapotot, vagy mi történik az agyban, hogy így kihagy, és akkor
a fehér lap.
Az rettenet. Szóval, hogy nekem az, amikor először történik meg, az a legszörnyebb, mert úgy addig azt gondolod, hogy hát, vagyis hát ez nem történt, és ez biztos jó, amikor majd öreg leszek, majd akkor így elfelejtem, és akkor az tudod, hogy nagyképpen mész bele, és akkor egyszer volt az Örkény Színházban a Képzelt Beteg című előadás premierén. Tehát, hogy nem máshol, mint remélem, akkor voltam először egy új helyen Kecskemét után, tehát nyilván, tök jó új hely. Jaj, szörnyű volt. És akkor Mohácsi rendeztem a képzeletbeteget, és ők is írták át, és hát azért az ő szövegeik, ugye, hát tekervényesek, és iszonyatosan szellemesek, és viccesek, de viszonylag nehéz tanulni sokszor, mert nagyon sokszor olyan abszurd, de semmi gondom nem volt vele, tehát nem az volt, hogy úristen, ez most olyannyi szöveg, hogy na most rettegek, hogy el fogom felejteni, pont halál lazán rámentem az egyik jelenetre, és egyszer csak Szanner Anna ül velem szembe, beszélünk, és egyszer csak hirtelen azt se tudtam, hogy hol van, szóval nem az, hogy mit mondok, vagy mi ez a szöveg, mi ez a szerep, hol vagyok, ki ez a nő itt mellett, tehát, hogy teljes és szörnyű.
Ez ilyen, még hallgatni is ijesztő.
És az volt, hogy tényleg a rémálomban, tehát az, hogy látsz, nem tudom, 400 embert így veled szembe, és nézni, hogy na, akkor, és olyan, mint hogyha eltelne, szerintem egy ilyen nem tudom, másfél óra, szóval azt érzem, hogy ez egy kivégzésem jön. És akkor az volt, hogy jó, hát ez nem fog eszembe. Tehát, hogy így rögtem az Annára, mert olyan volt a jelenet, hogy ilyen kis idióta kis csajba, jó. Az nézett rám, hogy nem tud segíteni, mert nem tud tovább menni, akkor nem tudom mi. És hát így megbeszéltem magammal, hogy jó, Nóri, ezt nem fog eszedbe jutni, akkor a súgó nyilván a színpad tök másik oldalán volt. Már ő mondta, de én aztán olyankor nem hallod, mert hogy kizár az agy. És felpattantam, és így belejátszottam azt, hogy így átszaladok a másik oldalra, így röhögve, hogy így kiraktam a fejemet a karázsba.
Úristen!
Ott elmondta az Éva szöveget, most nem fogjátok elni, de visszaszaladtam, folytattam Mi tovább, van? És az Mi volt, az volt, hogy attól a soktól, hogy ez megtörtént, ugye életemben először, attól így leesett, hogy ez megtörtént, még egyszer két mondattal később megtörtént. Jaj, nem viccelek. Annyira sokkot kaptam, hogy azt érzem, hogy és még egyszer, pattantam. Átmentem a másik oldalra hűlőgbe, kihajoltam, mi a szöveg? És akkor megfelelt a szöveget vissza, és akkor úgy voltam, hogy onnantól kezdve a felvonás végéig izzadtam, de szóval, hogy én bugyig izzadtam, és izé, hogy ez most mi ez az egész? Olyan sok volt. És akkor utána évekig az volt, hogy hát szerintem ilyen egy-két évig biztos, hogy minden előadás előtt, minden szerepnél, tehát utána jöttek olyan szerepek, hogy a macska forróbálok, tehát az egy első felvonás fél óráját, nem is tudom, mennyi volt az a jelenet, hát az első nagy jelenet ketten, végigbeszélem csak én. Tehát, hogy azért annyi szöveg, hogy, és mindig az volt, hogy előadás előtt kétszer átmondtam, és törő, de közben meg sokszor nem ezen múlik, mert az valami egy ilyen pillanat, ami megtörténik.
Ez akkor... olyan, mint amikor tudjátok, a szegény Linda elrontotta a himnuszt egyszer.
Igen.
És azóta szerencsétlent meghurcolják, pedig szerintem én rontottam volna el leghamarabb.
Azért, pontosan azért, hogy azt tehát azt, aki elvállalja, az komolyan mondom, hogy himnuszt énekelni.
És nyilván megtanult, tehát hogy nyilván fel volt rá készül, szóval, hogy így... Tényleg, de úristen, annak idején, amikor bárki jött ezzel, én meg tudtam volna folytani, igen, hogy egyszer énekeld el. Nekem itt az utcán, tudti, hogy elrontod. Szóval, hogy tényleg, ilyenkor történik valami, amit nem, fehér lap, kész, blokk.
És mi a helyzet egy olyan iszonyatosan nehéz szöveggel, mint a Kossuth Kifrinek a szövege?
Az film, az más.
Igen, az más.
Az egy másfajta idegrendszer. Meg egy
ugye, aki ezt nem olvasta esetleg a Fehér Bélának a könyvét, amin én, tehát volt, hogy leszálltam a villamosról, mert olyan ordítva röhögtem a szövegen, hogy néztek rám, és mondtam, hogy most én vagyok az az ember, akire én szoktam ilyen nagyon kerek szemmel nézni, de hogy iszonyú nehéz ilyen régieskedő szöveg, és nagyon sok olyan szóvic van benne, ami konkrétan ebből fakad, hogy olyan, mintha régies szavakat alkotna a szerző. Na ezzel hogy birkózik meg az ember?
Hogyha a színpadon lett volna, akkor biztos sokkal nehezebb, de amúgy emlékszem, hogy a forgatáson volt egy szótár hozzá.
Tehát komolyan?
Ha igen, kiszótáraztuk, hogy mi mit jelent, mert egy csomószor egyszerűen nem fogalmam, nem, hogy mi ez a szó, és akkor a Béla jött ki a forgatásra, és akkor megkap, tehát hogy sokszor el kellett mondani, hogy mit mondasz, mi az a szó, mert annyira egy ilyen új nyelvezete volt. Hát szerintem amúgy nem azt érteni volt nehezebb. Tehát szerintem azt első hallásra, ha valaki megnézte a sorozatot, inkább az volt, hogy mit mondod? Úgyhogy olyan szempontból, tanulási szempontból nem volt nekem az, nem emlékszem, hogy annyira nehéz lett volna.
Ezben a 10 évvel ezelőtti interjúban megkérdeztelek benneteket, hogy ha rendezők lennétek, akkor milyen szerepet osztanátok a másikra?
Úristen, ez jó.
Igen.
Jézusom, mitről?
Bocsánat, csak látom a jegyzeteimet. Az Anna azt mondta, hogy a Nóri az Nala lenne az Oroszlán királyból.
Tényleg?
Abszolút tartom.
De jó! Hát ez nagyon jó.
És Nóri nem tudott.
Nem tudod.
Azt mondta, hogy nem tud, mert akkor úgy kellene rád néznie, mintha idegen lennél, és ezt ő nem tudja.
Jaj, de cuki! Úristen, ez nagyon aranyos. Na várj, de most kéne
akkor. És most akkor tudnál le ráosztani, és fordítva.
Most Farabi lennék akkor már. Tényleg. A mutérja. Farabi. Most mit tudnék osztani rá? De ilyen rajzfilm, vagy
bármi? Bármi, hát bármi. Rajzfilm. Azt nem tudom, hogy miért pont az Oroszlán Király jutott eszembe.
Hát abszolút. Egyébként most is. Hát az Annának biztos, hogy valamilyen nagyon, nagyon elmebeteg, vicces karaktert adnék, tényleg. Jó, mert amúgy szerintem mindkettőnkre jellemző volt a pályánk elején főleg, hogy nyilván alkatunkba kifolyólag, hogy fiatal, szép kislány, mit tudom én, és akkor, igen, és akkor osztották ránk azokat a szerepeket. Egyébként nagyon, hozzáteszem, nagyon szerencsések vagyunk mindketten, azt hiszem, hogy játszottunk rengeteg olyat is, ami nagyon ellene ment ennek. Aha. De közben meg szerintem kívülről, ha így ránk néz valaki, akkor nem az jut eszébe először, ami amúgy, hogyha négy fal között vagyunk, mi ketten történik. Tehát, hogy az...
Ja. Mert mi történik a négy fal között?
Az infantilizmusnak a ne továbbja. Szóval tényleg nagyon, nagyon infantilisak vagyunk a Nóri, és ezt nagyon, egy csomó nem értik, ne...
Látnád a messenger feedünket, az, hogy nősz ki, milyen képek vannak, mert szóval hinnéd el, de hát remélem tőle.
Mémeket küldözgettek egymásnak. Két kamasz
fiú, csak mondjuk nem női nemi szervekről, mert azt mondjuk nem, de tényleg iszonyat infantilis, tényleg 12 éves stílusban működik. És ez tényleg nehéz elhinni, pedig ez így van. Tehát, és egyébként én nagyon-nagyon kevés olyan kollega vagy rendezővel találkoztam, aki ezt erre így ráharapott. Volt ilyen, például a Miller Zoli, amikor csináltuk a Szombathelyen egy kétszereplős darabot, a Szabó P. Szilveszter, meg én játszottuk egyszer Szombathelyre, és akkor a Milu kellően, meg a Szilveszter is kellően infantilisak ahhoz, hogy ez egy ilyen próba folyamat volt, de hogy így nagyon kevés volt, ami erre egyeződött ki, és az annyira vicces és jó mindig. Szóval, hogyha valaki ezt így megtalálja bennem, és elhiszi, és nem fél, és nem akar engem, nem tudom, vagy téged ilyen
habos-babos,
tudod így megkímélni, meg nőként kezelni, hanem tényleg így...
Ilyen partnerként, haverként tudjuk.
Igen. És nyilván ez tök nehéz arról az oldalról is, mert nem ez lesz az első, hogy így nyitsz, hogy csámi van, és bokán rúgod a másikat, mert ez nem így megy. De hogy én ilyenkor ellazulok, és azt mondom, hogy Jézusom, kösz, de jó. Szóval, hogy így.
De és mi a helyzet a másik véglettel, ha mondom, vagy mondjuk azt kérem, hogy képzeljétek el, hogy ki lenne az a velejéig romlott, nagyon gonosz karakter, bárki a popkultúrából, akár film, akár színpad, akár bármi, akit eljátszanátok mondjuk egy filmben.
Élő szemét kellene?
Bármit lehet, tehát abszolút lehet rajzfilm figura, lehet kitalált, lehet ilyen, hogy mondjam, ilyen legendai homályba burkolt történelmi személy, bárki, akiről így azt tartjuk, hogy az nagyon gonosz. Nem tudom, gonosz mostohától a sorozatgyilkosig. Bármi. Bárki.
Ezekkel mindig olyan zavarba vagyok, mi ilyenkor hirtelen, az semmi nem. Tehát egyből hirtelen nem jut az ember semmi, de mondjuk én például játszanék, ha most mondjuk inkább nem konkrét személyre, de én imádom az olyan forgatásokat, mondjuk amikor ilyen nagyon, nagyon el vagy maszkírozva valami, tehát vagy valami nagyon, tehát nekem volt szerencsém a Witcherbe játszani, és azon imádtam, hogy egy ilyen erdei driád, nem tudom, minek voltam maszkírozva, és tényleg az erdő mélyén, és csináltuk, és én ezt például imádom. Most az, hogy karakterben ilyen gonosz.
Nekem volt egyszer, nekem is most ilyen vicces, hogy azzal jövünk, ami már volt, de hogy nekem volt egy ilyen élményem filmen, a Szeretföld című film, amit Buvári Tamás rendezett, és ő kitalált rám egy teljesen, tényleg egy ilyen velei gonosz, aki kínoz egy kisgyereket, meg szerintek borzasztó egy nőt. A Trócsányi Geri volt a férjem, ő is egy ilyen véglény volt, és a Tomi, ő nézett engem színházba sokat, és akkor emlékszem, Zibolya Presszóba találkoztunk először személyesen. És akkor leültünk egymásra szemegy asztalhoz, és a Tomi rám nézett, hogy úristen, te ilyen fiatal vagy. És mondom, miért? Most te nem tudtad. Szóval kicsit úgy ő is úgy megrökönyödött, hogy most ebből mi lesz. Uh-huh. És akkor valahogy így kigyúrtunk egy ilyen rémnőt, és akkor végül is az jól sült el, mert így jelölést is kaptam érte a filmdíjon, szóval hogy ez egy ilyen jó emlék volt, de én nekem egyébként, én nem vagyok megelégedve magammal a filmen, szóval szerintem nem sikerült jól.
De mi lehető volna nagyon, sokkal nagyon, aljasabb, vagy
igen,
mi?
Igen, és ez a nagyon-nagyon aljasság, mivel bennem egyáltalán nincs ez meg. És azért is akarnék egyszer egy ilyet játszani, hogy tényleg, nem tudom most, hogy kicsodál, de hogy egy nagyon-nagyon idézőesen gonosz, mert ugye senki nem gonosz, valamiért elsiklik az élete az embereknek, és azért lesznek gonoszok, vagy azért csinálnak gonosz dolgokat, de a saját igazságuk megvan. Tehát, hogy egy ilyen szerepet, hogy tudnám ezt megtalálni, mert én annyira nem vagyok gonosz, de tényleg, hogy egy nem szúnyogot gonosz. Nem merek megölni, és mindenféle szörnyűségtől, főleg amióta gyerekem van, azóta így még a híradót sem merem bekapcsolni. Azóta nem is volt egyébként ilyen durva szerepem, vagy voltak azért durva, mint tudom, gyilkos, mint a Chicago, szóval azok voltak durva sztorik, de hogy így magamra is kíváncsi lennék, hogy sikerülne ez. Szóval ott elindultam egy úton abban a filmben, és úgy éreztem, hogy így nem volt olyan sok jelenet, szóval nem tudtunk annyira alá menni, vagy miért menni, de hogy ez egy tök nehéz dolog.
Nagyon nehéz. Mert ez például szerintem azért rohadt nehéz, mert vannak szerep tulajdonságok, amiket nem lehet játszani, szerintem. Illetve el lehet játszani, de sosem lesz olyan, mint amikor valaki valakiben ott van benne. Az, hogy mondjuk egy Iago. Tehát mondjuk egy Iago, te nem tudsz...
Jó, mondjuk az Anthony Hopkinsnak azért jól sikerült.
Igen, mondjuk nem tudjuk,
lehet, hogy szabad idejében agya teszik.
Mondjuk iszonyatosan vicces az Instája, nem tudom, hogy látom.
Igen.
Óriás rajongó vagyok, hogy teljesen elmebeteg. De hogy szóval ez nehéz, és ez valóban egy tök nagy kihívás volna, mert én is azt érzem, hogy nekem se jöttek még olyan szerepek, amik...
Nyilván ez úgy van, hogy azt találj, tehát inkább mondjuk, nem tudom, szóval Fizimiska is az emberből azért, hogyha egy kicsit karcosabb személyiség, nyilván ráosztják inkább ezeket a dolgokat, szóval nem nagyon vesznek zsákba macskát a rendezők, szóval én ezt tökre megértem, hogy rám nézel, és egy ilyen 19 éves, most nem biztos már, de hogy azért nem feltétlenül azért belőlem, hogy a gonosz, nem tudom.
De kedves rendezők, én látom ebben a két nőben a gonoszt.
Két demóna, vagy nem tudom.
Nem, de szerintem ez érdekes, mert...
És én, bocsáss, még csak ezért szeretem nagyon a Tomit, azóta csináltunk egy másik filmet, és nagyon, nagyon jobban vagyunk, ő is a csapattag.
Igen. Mindjárt elmondjuk, milyen csapat.
Igen. És azért szeretem őt nagyon, mert tehát ő egy nagyon, nagyon érdekes agya van, és nagyon jókat lát meg, és nagyon bízik bennem, szóval nem.
Na, még mielőtt eláruljuk, hogy milyen csapat, azelőtt maradunk a félelmetes dolgoknál, hogy ha jól értelmeztem, akkor ti mindketten részt vettetek a Pszichó projektben, amikor, ugye most 60 éves a Pszichó című film, és ennek egy ikonikus jelenetét újra alkottátok, egy egészen sajátos módon meséltek erről egy kicsit, mert nagyon-nagyon izgalmas, amit láttam belőle.
Yes. Még Zoltán Vozó, rendező, csodálatos Muki. Az ő fejéből pattant ki, ő teljesen pszichoőrült, meg Hitchcock őrült, szóval tehát totál fanatikus. És akkor ő találta ezt ki. Egyébként én együtt dolgoztam vele egy film sorozatocskán, és szerintem kb. Így az első között voltam, akit így megszólított, hogy van ez az ötlete, és hogy így szerinte ez így oké-e, vagy erről így belevágjon-e. Most hát már tudta, hogy bele fog vágni, csak hogy így tapogatozott, és akkor én így rántottam bele a Nórit, és aztán utána tényleg ez így tökre megnőtt, szóval hogy így szerintem ő se gondolta, hogy ugye...
Hát annyira, hogy 60 színésznővel.
Igen, úgyis tervezte, csak akkor még aztán voltunk hárman vagy négyen, akik igent mondtak, és aztán utána így ez berobbant, és így hát tényleg brutális lett. Szóval, hogy minden egyes képkocka tök ugyanolyan, mint a filmben, mint az eredetiben.
De még mindent olyanokat megcsináltak, hogy ugye az amerikai lefolyó, a kádba a lefolyó, az máshogy néz ki, mint az európai, és akkor megcsináltak, hogy kifűrészelték valahogy össze az eredeti.
Ez ugye az ominózus zuhanyent, amikor megölik a Marion Crane-t, amikor jön a
és akkor azt úgy találtak ki a Vozó, hogy akkor, hát ha már ketten, akkor legyen az, hogy akkor az egyikünk pont az a rész legyen, amikor mindketten ott vannak a jelenetben, és akkor én voltam a gyilkos, és akkor és folyt ránk a víz egy órán keresztül.
40 000-szer csináltam.
És már, a jobb karom már teljesen le volt. Mert ugye tényleg ő nézte párhuzamosan az eredetit, és akkor picit mindig mondta, hogy menjen kicsit följebb a kéz, mert nem olyan, akkor kicsit legyen gyorsabb kicsit, és igazából ez volt egy órán keresztül. Ömlött ránk a víz. Az uhanyba is, de szerintem nagyon
precíz munka. Hihetetlen helyekről szedték össze a csempét, a nem tudom mit, hogy tényleg ugyanúgy nézzen ki, szóval ha nem lehetett kapni, akkor legyártották, hogy nem is tudom, hogy ő nem egy igazi csempő, hanem ilyen fólia, amire rá van festve, vagy hogy, szóval hogy tényleg annyira tűpontosan meg van csinálva, hogy én se hittem, amikor néztem, hogy úristen, ez tényleg nagyon... nagyon profi lett. És ugye a végén még a Marinak, a Törőcsik Marinak is a keze benne van. Az tudom, hogy ilyen nagy titokba ment, hogy még van egy színésznő, csak még nem mondhatjuk, és akkor én már forgattam a következő epizódot abban a sorozatban, amit együtt forgatunk, és akkor a Vozónak a szerelme az Ari, aki egyébként a jelmezes, meg aha, tulajdonképpen a jobb keze neki ebben a produkcióban, és akkor az Ari ott ültöztetett, és akkor így hogy nem mondd el, hogy elköpte nekem ezt, hogy nem mondd el, dehogyis nem gondolod. És akkor így annyira boldog voltam, amikor láttam másnap, hogy mert akkor utaztak le velem be a Marihoz, uh-huh, és akkor másnap láttam, hogy már kiposztolták, hogy ez így, hogy yes.
De jó. Ja. Ti szeretitek a horrorfilmeket egyébként? Vagy néztetek? Akár közösen.
Én nem szeretem igazából.
Én egy időben a fűrészeket így megnéztem, meg úgy volt egy ilyen időszakom, ilyen 20 éves korom körül, amikor így inkább az ilyen pszichológiaim, ami nem olyan nagyon véres, csak úgy tényleg a tényleg para filmeket, mert az úgy, de úristen, aztán látom, mert én szorongó típus vagyok, szerintem.
A Balatonon, amikor mi egyikor együtt nyaraltunk, mi a Siófokon a Nemzeti Színháznak az üdülője volt, és akkor mi ott nőttünk föl nyaranta. Ott ezt csináltuk, hogy akkor mi ugye VHS, és akkor kimentünk a videótékába, és akkor mindig valami filmet, és akkor egyszer emlékszem, amikor a Blair Witch Project kijött.
Az nagyon para
volt. És akkor kijött, a folyósóra menekült. És borzasztó volt, de tényleg volt, hogy így mindenki sikkolt az, ami annyira élethű volt, és olyan borzasztó volt, hogy utána én szerintem nem mertünk kilépni
tényleg para.
Úristen. És aztán én úgy vagyok vele, hogy én nem szeretem magamat így feleslegesen ijeszkedni ilyenekkel. Meg úgy kiszámítható. Tehát amúgy vannak biztos jók, de már rég nem láttam tényleg, csak hogy annyira kiszámítható sokszor már a felépítése, uh-huh, hogy akkor
megmondom, amióta én szültem, azóta ilyeneket nem bírok nézni. Hát nem, teljesen. Pedig most van ez a magyar horror, ami most kijött már.
Azt mondtam.
Igen, és az meg milyen menő.
De majd megnézem, azt megnézem nyilván.
Horrorfilmbe baromi szívesen játszanék, hogy így megnézed magad, és így saját magadtól parázol. Jó,
de mondjuk az nem ijeszt meg, hogy akár a saját halálodat végignézni filmben.
Ja, nem, hát az nem.
Hát ez olyan, hogy én pont azt akartam most mondani, hogy biztos nem ijedné meg, mert már csak az jutna eszembe, hogy úgy de hideg volt, úgy de fászt, amit úgy, tehát milyen sötét volt. Tehát megnézel egy filmet, nem tudom, hogy nekem el kellett telnie több évnek, amíg például amikor a Kút című filmet megnéztem rögtön utána, nem tudok másra asszociálni, nem tudtam másra asszociálni, csak úristen, de melegen volt, úgy de vicces volt, itt hogy röhögtünk, nem tudod filmként nézni. Aztán utána megnéztem egybe már pár évre rá, és akkor már úgy magyjából tudtam, amikor uh-huh, már az élmények eltűntek kicsit a homályba.
Na, csapat. Beavatom a hallgatókat, hogy amikor beléptetek itt az ajtón, akkor épp ünneplésben voltál, ugyanis sikerült beadni a nevezésedet, sőt, el is fogadták a nevezésed az Ultra Balatonra.
Így van.
Ami ugye, ez 2 perc volt összesen nagyjából az időablak, amíg lehetett regisztrálni, akkora volt az érdeklődés, de hogy mesélj a futásról, hogy mit jelent ez neked, és mit ad. Most ugye csapatban fogtok futni.
Igen. Hát én mindig is, nekem a futás az nagy kedvenc volt mindig, tehát a sportról volt szó, akkor egyrészt már baromi egyszerű, felveszed a cipődet is, akárhol vagy mész. Meg mindig is nagyon szerettem, de most, amióta nyilván most a karantén az mindenkinek az életét egy picit megbolygatta, és mondjuk sose voltam ilyen edzőtermes, meg nem szeretek ilyen csoportos órákon részt venni, de el is költöztünk vidékre, hát kicsit így kijebb a városból, és tényleg az erdő az 2 perc gyaloglásra van, és meg most ugye a gyerek is már óvodás, szóval most már rendszeresebb lett megint az életem, és akkor így visszatért a futás. De hogy valahogy így most már nem az van, hogy most el kéne menni futni, de milyen jó lesz utána, mert általában ez van, hogy kicsit, közben már úgy jó, de azért mégiscsak úgy elindulni, és most ez valahogy teljesen olyan fordulatot vett, hogy alig várom, hogy elinduljuk. Szóval, hogy valahogy annyira, nyilván a környezet, hogy erdő, hogy jó levegőn vagyok, egyszerűen most nagyon-nagyon fontos lett, és nagyon-nagyon imádom, szóval nem tudom bonyolultabban megfogalmazni. És ez az Ultra Balaton, ez úgy jött, hogy vagyunk egy páran így a színésznők, színészek szakmában, tehát leginkább a szakmából, akik szeretünk futni, és akkor Grisnik Petra barátnőm is, kolléganőm, ő is nagy futó, ő már lefutott most a 30 kilométert lefutott a Velencei tavat a szülinapján, és akkor így gondoltunk egyet, hogy ja nem, ti is voltatok a Bencével, hogy nevezzünk be az UB-ra. Szóval ez már így benne volt a levegőben egy pár hete, hogy nevezzünk már be. És az ugye 221 kilométer, és akkor 4-től 13 fős csapat nevezhetnek, és akkor mi azért a 13-at belőttük, tehát azért 4 emberrel nem indulunk el. És akkor így...
A jövőre.
És akkor én kiraktam a Facebookra, hogy figyelj, mi lenne, hogy kedves emberek, nem tudom, akinek van kedve, jöjjön, hogy gyűjtsük össze a 13 embert, és kb. Egy órán belül összegyűlt a 13 ember. És most meg 15-15-kor megnyomtam az entert, és sikerült. Mert hogy tényleg így nagyon sokan, ez egy nagyon népszerű esemény.
Úgyhogy nagyon izgulok előtt, azért már előre, mert én nem vagyok egy nagy futó egyébként, de úgy nekem a maximum az eddig 10-11 kilométer volt, de én szerintem életemben akkor futottam annyit a legtöbbet, és az mondtak ezzel. Tehát én 10 fölé soha nem mentem. Mondjuk most sem kell majd valószínűleg, tehát azt hiszem 10-10 kell nagyjából, mert a többiek mindenki vállalják a többi nagyobbat, 21-et.
Majd kiszámoljuk, igen, hogy ki mennyit lehet többször futni.
Tehát egy ember futhat többször is.
Azt hiszem. De hogy ez egy nagyon jó ilyen csapat, szóval a csapatvers, ez a csapatban más futni szerintem, mint egyedül, mert akkor futsz, hogy a többieknek a becsületéért is, tényleg az, hogy úristen, nem hagyhatom abba, mert a többiek már lefutották, és akkor mi van, hogyha kiállok, akkor úristen, ez nem jó, és akkor tehát én most maga gondolkodtam ezen, hogy az biztos olyan fog dopingolni, hogy úristen, most futnom kell, és a legjobb idővel, és nem tudom.
Még tényleg így a karantén idején szerintem tök fontos, hogy így van egy motiváció, szóval egy csomó kollégánknak most elveszett a munkája. Nem ez volt az ok, de hogy utólag rájöttem, hogy most van valamit várni, meg valamire készülni, még ha nem is kapunk érte pénzt, hogy most nem arról van szó, hogy a munka az a másik dolog, ami elveszett, de hogy van egy kis fény az alagút végén, hogy eleve, hogy hát, ha megrendezik, mert ugye nem tudjuk, hogy mi lesz, de úgy állunk hozzá, hogy igen.
Ja, és hogy már talán május, vagy mikor lesz?
Aha, május.
Májusban lesz, úgyhogy már nagyon... Meg a Balaton, szóval, hogy nekünk a Balaton, nekem
a Riviera. A Riviera, igen, én nem akartam én mondani, köszönöm, hogy nem nekem kell.
Nagyon szívesen, nagyon. Bármikor bevállalok bármilyen gáz. A csapat neve Kultúra, csak mondom, ezt lehet valami szörnyű. Borzalma, hogy hát, cool, ez lehet, hogy cool, túra.
Igen,
hát,
újítás.
Volt ez a film egyébként.
Volt
az
öletek.
Mondt, hogy igen.
Szóval, jó, szerintem most már ezért a hallgatók kezdik kapizsgálni, amit az elején mondtatok.
A kamasz fiúkat?
Igen.
Szóval nekem az egy nagyon fontos helyszín az életemnek. Én imádok lent lenni. Én például a karanténás felvonását, márciusi részét, azt Balatonon töltöttem. Van egy házunk, ami nem téliesített, de akkor már hál' Istennek tök mázli, hogy tök jó idő volt, és akkor mi az apuval ott ketten lent voltunk, és azért úgy egész más volt, mint mondjuk egy belvárosi lakásban az a pár hónap, szóval az egy nagyon fontos helyszín az életemnek, és ez tök jó, hogy így ez a kettő így ötöződik, hogy akkor ez egy tök jó program is lesz, meg izgulás is lesz egymásért, közben a Balatonon leszünk, úgyhogy izgi.
Egyébként én még soha nem voltam futóversenyen, most az első...
Hogy az életed első futóversenye lesz?
Hát addigra remélem, nem az már nem, mert azóta már beneveztem egy másikra is, ami itt Budakeszi fele lesz, szóval, hogy egy 10 kilométeresre így most így beneveztem. Szóval most ebben így benne vagyok. Most így mindent tudok a futásról, és a futócipőkről is. Nem tudom, táplálik ki, na jó, nem,
de így, ja. Azt meséltétek nekem gyerekkorotokról, hogy ugye nyilván azt minden hallgató tudja, hogy édesapátok Trokán Péter, és akkoriban, amikor ti picik voltatok, akkor ő valószínűleg az utcára sem tudott anélkül kilépni, hogy, de valószínűleg a lépcsőházba sem tudott úgy végigmenni, szóval hogy ne.
Az az S betűk.
Igen, hogy számoltátok az S betűket. Pont igen, ezt akartam.
Szomszédokból az erdész. Szomszédokból az erdész. Vagy vadász, vagy mi?
Igen. Vagy vadász, igen, vagy vadász. Meg hogy mondta.
Azt... Hát ez volt, hogy mentünk az utcán, és konkrétan emlékszem, hogy bárhova mentünk, akkor csak ezt hallottuk, hogy ez. És akkor tudtuk, hogy azt mondják, hogy szomszédok, és akkor számoltuk, hogy
ebből is számoltuk, igen.
Igen.
Ez mulatságos volt az ennyi.
Igen. Azért akkor ő tulajdonképpen az volt a sztársorozat.
Hát igen.
Kevés volt, tehát volt egy-kettő azon kívül, kisváros, meg Family Kft. Vagy
igen, azok talán később egyszer. Jöttek egy
kicsivel. Meg azért nagyon hosszú ideig tartott ugye a szomszédok, de az tényleg egy nagyon nagy időszaka volt ott szerintem azoknak a színészeknek, mert iszonyatosan népszerűek voltak akkor. De kedvesebb is volt a világ akkor még, szerintem, tehát hogy nem az volt, hogy a bulvár magazinok és nem tudom, és szétszedik, hanem hogy a művész úr, jaj, művész úr, jaj, nagyon szeretjük, tehát ez volt a maximum.
Tehát volt egy ilyen alaptisztelet? Vagy igen, ilyen elnéztek rá?
Én azt érzem, igen, hogy az akkor még valahogy arról szólt, hogy úristen, izé, hogy jó. És mert akkor ők voltak a nagyon gyűlölöm a celeb, szóval nem, tehát hogy tudjából a színészek voltak a celeb, tehát nem volt ez, hogy volt egy külön, hogy mondjam, egy külön kaszt, igen, ez nagyon csúnya szó, de hogy erre, hogy celeb, hanem hogy ők voltak, akikre úgy, hú, hogy úristen, fölnéztek, és jaj, de olyan kedvesen, olyan szolidan, ma már ez az ugye nem ennyire így van, de azért azt nekünk mondjuk szoktak kérdezni, hogy ez milyen volt nektek megélni. Nyilván nem tudjuk, milyen a másik, vagy milyen az, amikor ez nem történik meg. De
hát ebbe belenőttünk, ez volt. De közben sosem volt az az érzésünk, hogy mi valahol máshol vagyunk a társadalomban, vagy nem tudom, mert annyira egyszerűen éltünk, ugyanúgy, mint a szomszéd, vagy a
szomszédokra.
Jó, ez most kezd jó. Szóval, hogy így nem volt ilyen érzésünk, úgy most nem tudom mi, hanem teljesen természetesen kezeltük, és kész. Nem
sőt, voltam. Mondjuk néha azért volt egy-két olyan, nem nagyon ért olyan atrocitás emiatt egyébként mondjuk így iskolában, de azért néha, tehát amikor odajöttek, hogy te, szólj el apádnak, hogy kéne egy-két fa, vágja már ki az erdőbe azért, de ez
azért,
szóval amúgy maximum mindenkinek eddig jutott a fantáziája, hogy kell egy kis fa, tehát hogy azért szóljam a pattak,
hogy mert hogy az erdész az vágja a fát, tehát
igen,
nyilván
egyértelmű.
Igen,
az én fűrészre járja az erdőt. Sőt,
feketén, tudod így. Sefteli a fa.
Ezek azért úgy voltak, de abszolút megugorható volt, tehát ez nem okozott akkor a lelki problémát.
És milyen érzés ma a szomszédok mémeket látni? Mert azért most van egy ilyen...
Iszonyú vicces.
Pont egy nap néztem egyet, Jézusom, de vicces, amikor a szilveszteri tánc, és amikor alá van keverve valami új zene, és akkor danszolnak ott, hogy a panelba, úristen,
új, de jók.
Jaj, nagyon jók.
Szoktátok egymásnak küldözgetni
őket? Egy folytában. Mi mémek és gifekkel kommunikálunk egymásra. Tényleg így van egy mondat, és 5 gif meg mém. És általában ezek is persze, hát iszonyat vicces. Én imádom
ezeket. Kéne csinálni szomszédokos gifeket. Van ilyen gifgyártó.
Biztos
van. És van. Egyébként, amikor most talán hát egy pár éve még vetítették újból, akkor egy csomószor így ott ragadtam, mert egy kicsit így visszarepített abban a langyos, békés gyerekkorba, szóval így, mi ezt mindig néztük, szóval volt csütörtökön 2 hetente fél óra a szomszédok, és minden pénteken a Dallas. Szóval igen. Csütörtökön szomszédok, pénteken balett után hazaérünk Dallas. Szóval ez ilyen nagyon rendszeres Dallas. Volt, és az gyereknek ugye egy ilyen rendszeresség évekig volt ez is, amikor így néztem, ilyen most 20 évesen, hát nem most, de igen, 20 évesen, akkor így tényleg így visszarepítette kicsit abba a boldog gyerekkorba, hogy de jó.
De féltem a Szamantától, most jut eszembe, hogy a szalizia, bocs.
Féltél a Szamantától?
A Dallas jutott eszembe, igen. Igen, féltem a Szamantától, igen. Mert amikor olyan alkoholista lett, akkor nagyon féltem tőle.
Abból is készültek jó mémek meg.
Amikor így volt az az időszak, igen, akkor nagyon féltem. És azt képzeltem mindig, amikor mostam a fogam este. És akkor ilyen ablak voltam. Ez nagyon vicces, most jutott eszembe, szerintem nem tudom, mióta nem jutott az eszembe. Mostam a fogam, és a sötét ablakon mindig azt képzeltem, hogy megjelenik a Szamantá egy lentről.
Linda Gray.
Linda Gray így feljön egy ilyen viszkivel, és így néz. Ezt képzeltem, hogy üldöztem a... Na, hát mit jönnek itt föl? Hát,
óriási.
Lezárt, szelencéből az emlékeim.
És Szamantá. Volt a szomszédokból kedvenc szereplőtök, aki nem édesapátok, mondjuk?
Nem tudom. Hát én a Lenke néniéket nagyon szerettem.
Igen. Igen, hát róluk mindig azt mondta, mesélte az apu is, tehát hogy az Ente Feremseri bácsiról, meg a Komlós Üciről, hogy mindig azt mondta, hogy azért, szerinte azért volt ilyen sikeres ez az egész, mert hogy a szereplők nagyon-nagyon jól voltak megválasztva, és hogy az alapkövek, ugye két alaptag és a szíve az egésznek ez a két ember, akiket mindenki szeretett. Tehát, hogy a szakmában nem volt ember, aki azt mondta volna, hogy fú, hát én ezt Szente Ferencet, azt mondom, bírom, mert az egy olyan izé. Tehát senki nem volt. Tehát mindenki egy Komlós Jucit és Szente Ferencet imádta, és hogy az ő pozitív energiájuk, meg a nagy szívük az nagyon, nagyon sok embert bevonzott, és nagyon ez nagyon tartotta az egészet, vagy nagyon nagy hatásra volt rá.
Na és milyen érzés 2020-ban vagy e környékén sorozatokban szerepelni? Mert azért volt egy időszak, amikor szinte így lenézték, aki tévébe ment el szerepelni, meg fú, szappan, opera, meg nem tudom. Mostanra így az utóbbi, nem tudom, 10 évben talán van egy ilyen nagyon komoly reputációja újra a sorozatoknak, sőt, talán sok tekintetben most a jelenlegi vírushelyzet és egyéb miatt jobban is pörögnek nyilván a sorozatok, mint a mozifilmek. De hogy milyen színészként egy ilyen feladat?
Hát ez most megváltozott tényleg. Pedig én emlékszem most, hogy visszatérve, hogy itt a régi interjúkat... Én emlékszem,
van még a
tarsajomban. Én emlékszem, hogy lenyilatkoztam, hogy én biztos, hogy nem fogok napi sorozatban... hogy nem napi sorozatban, szappan operában ment. Nem, és stb. Az még mindig nem. Tehát az még mindig úgy vagyok vele, hogy az egy nagy vállalás, hogy az ember egy szappan operában szerepet vállal, mert az iszonyatos... hogy mondjam, időben is, meg mindez egy elköteleződés. A tanár az egy más műfaj, tehát az egy 10 részes, 10 epizódos, ugye évadonként 10 epizódos, az tulajdonképpen olyan, mint hogyha forgatnál egy nagyon hosszú filmet, mert ugye egy film az nagyjából 30 nap alatt leforog, és mi nekünk pont most lesz jövő héten az utolsó forgatási napom. És akkor be is fejezzük, és nagyjából 70 nap környékén, nem sem tudom, mennyi volt pontosan. És nagyon, én nekem az nagyon nagy élmény, és hogyha jó egy stáb, már pedig a miénk az nagyon jó, akkor ez egy ajándék. Akkor tényleg olyan, hogy ilyen munka címén te így bemész szórakozni. Na jó, nem, nyilván nagyon nehéz néha az, hogy hajnalokig, meg reggelig forgatni, meg. De ha jó a stáb, és az tényleg olyan nagy ajándék, akkor viszont baromi jó. És nekem ez egy nagyon nagy pozitív hozadék az egész az életemben, ez a pár év, ami most már a harmadik évad nekem, ugye? És még azt is meg tudom bocsátani, hogy a harmadik éve nem voltam nyaralni sehol, mert úgy az egész nyár az rámegy. Tulajdonképpen július 1-től kezdtük most is. De a kérdésedre visszakanyarod, ez már nem azt jelent, tehát, hogy mondjam, más megítélése van szerintem. De szerintem talán miatt, mert nagyon sok a színész igazán. Tehát, hogy a sorozatokban újra színészek vannak, és nagy rész színészek, és a jó színészek is, a nagy nevű színészek is elvállaltak, és szerintem így szépen hozta föl az egészet, és mindenki azért is vállalt, hogy ja, hát úristen, hát a Molnár Piroska, úristen, hát akkor megyek én is, Jézus Mucsi, úristen, megyek, de szóval...
Meg hát tényleg, hogy saját gyártású sorozatok elkezdtek készülni, szóval nem csak az a két kereskedelmi csatornán lévő, mint nem, most nem pejoratíve mondom, csak hogy évekig csak az a kettő volt, és Igen. Nem volt saját gyártású magyar sorozat, és egyszer csak beindult ez a gépezet, szóval, hogy ez azért iszonyú jó, hogy hogy nagyon sok munkát ad a színészeknek. Szóval ez nem volt mindenki, vagy abba a kettőbe akart bekerülni, de abba ugye nem lehetett, mert ez egy ilyen nagyon zárt közösség, meg annak van egy más milyen megítélése, és nem volt tévés munka. Régen ugye mindig azt hallgattuk, hogy jaj, a tévéjátékok, rádiójátékok, mennyi munkánk volt.
Kibejártunk a filmgyárból.
Kettőkor elmentünk a filmgyárba, és hatra visszamentünk a színházba. Ez évekig nem volt Magyarországon, és ez olyan űrt pótol, és vagy olyan lukat tömbe, szépen mondom. Ez a dolog, hogy saját gyártású magyar sorozatok vannak, hogy tényleg szerintem nincs olyan színész, aki legalább egy napot ne forgatott volna valamelyik napi sorozatba, vagy heti sorozatba az utóbbi
évben. De tulajdonképpen azzal lettél ismert országosan, így nagyon széles körben, ugye a kaszinó?
Nem, ezt képzeld, hogy ez egy tévedés, az csak egy pilot volt.
De mi, mert én arra emlékszem, hogy az ilyen három rész, és leállt az egész.
Igen, mert nem tudom, mert nem vették meg a többi részt, arra emlékszem. Aha. Nem tudom, valami.
Hát annyira jól sikerült anyukám, hogy azt azóta erre emlékszik mindenki.
Tényleg ez tök fura, mert még nem is tudom, le is van írva sok helyen, Szurdi Miki rendezte, ki vele én dolgoztam színházba, és nagyon kedvelem. Még most nemrég álmodtam a Mikivel, tök vicces, hogy nagyon-nagyon régen találkoztunk. És az egy nagyon jó kis minőségi sorozat.
Tök jó kritikákat kapott, igen, még most is lehet találni, igen, ezeket. Abszolút.
Szinte amerikai minőség volt, szóval ilyen nagyon, nagyon új volt. Az volt az első ilyen nagy lépés. És az egy ilyen nagy kudarc, hogy abból nem lett semmi. Nem tudom, hogy miért nem vették meg a többi részt, biztos volt ott valami félreértés, vagy nézeteltés, nem tudom, de nem lett belőle sorozat, pedig az a három rész, az baromi jó lett szerintem, és tényleg az egy ilyen nagy játékfilmes forgatás volt, fotózás, plakátfotózás, ez az egész akkor olyan nagyon nagy szó volt, mert akkor ugye nem, ez szerintem én 2010 körül lehetett, vagy 11.
Valahogy így, igen.
Emlékszem, akkor szerződtem Veszprémbe, és akkor jártam föl éjszaka forgatni, és utána mentem próbára 10-re, szóval az egy ilyen jó kis időszak volt, de nem, nem lettem azért országosan is. Szerintem nem ment a tévébe.
Biztos, hogy ment, mert én emlékszem, hogy láttam.
Akkor nem pilot volt, hanem lement belőle a három rész, igen, és aztán...
És aztán, igen.
És aztán over.
Na, akkor visszamegyünk 10 évvel korábbra, egy hasonlóan szereposztós, vagy nem is tudom, milyen kérdés ez. Milyen kreatív voltam 10 éve. Azt kérdeztem tőletek, hogy ha egy teljes napot eltölthetnétek valakivel, bárkivel a világtörténelemből, akkor kivel? És erre nagyon-nagyon különböző és nagyon érdekes válaszokat.
Ez nagyon vicces.
Te emlékszel esetleg, hogy ki mondhatná? Na, a Nóra azt mondta, hogy Tarantinóval szeretne egy teljes
napot.
Na csak várjuk ki a te válaszodat, tudod, mit válaszoltál? Azt mondtad, hogy te Zeusszal szeretnél egy napot eltölteni. Imádom ezt.
Wow.
Ez lett az interjú vége, annyira meglepett Zeusszal. Ez a válasz. És hogy kérdeztem, hogy ezt hogyan képzeled el mégis, és azt mondtad, hogy nem tudom külsőleg leírni, az erejét, az energiáját képzelem el.
Ez a fejem is állsz!
Meg hogy suhanunk a felhők fölött vele.
Jézus.
Fányok. Jézusom, ez nagyon gáz. Nagyon nagyba voltam, úristen.
Jó, de Tarantino sose. Jó, de a Tarantino van még olyan napig a taj. Mondjuk dumáznék vele barájtólag, és teljesen lökött.
De... Zeus.
Kész, hát ez isteni.
Gyomros.
Már látom a gifeket az esti beszélgetésben.
Úristen, Zeusszal a felhők fölött.
Jesszusom.
Imádom.
Jesszusom.
Kész. Na jó, akkor most 10 évvel teltével kivel töltenétek el? Bár ezt azt hiszem, hogy nehéz überelni.
Nehéz überelni. Jó pallasz a tényével. Hát bárki.
Amint látod, valóban bárki. Zeusszal is.
Aki már nem, tehát nem élő, hanem már régi.
Bárki, kitalált személy is lehet, aki benne van a, pont nem is tudom, a kultúrtörténetben.
És nagyon kevés ez, mondja.
Igen. Hogy 10 év múlva nehez, de
egy
napot?
Egy teljes napot.
Jó, ja.
Bármilyen, tehát hogy nincs semmi megkötés, bármit csinálhattok vele.
De már mint olyan is, tehát hogy muszáj valamilyen olyan ember, aki, vagy tök mindegy, bárki.
Jason Momoa, jó.
De az lenne,
ha bármit lehet csinálni, ha bármit, akkor Jason Momoa.
De olyan, aki... Jó, már én egyébként ez most, tehát, hogy mondjam, én a nagymamákkal, a nagymamáinkkal, akik ugye már nincsenek. Csak hogy már, mert nyilván ilyenkor mindenki arra gondol, hogy most úristen, kit vagyok,
én híres
tárt, az EU-sz.
Tényleg egyébként is, én csomószor álmodom, hogy élnek.
Igen.
De a nagyikkal, mert ővelük nagyon sok időt töltöttünk, szóval nagyjából egy, tehát olyan, kicsit olyan, mintha ők is neveltek volna föl együtt a szülőkkel, rengeteg időt, és ők velünk is, nagyjából velünk is éltek, szóval, hogy azért ez nekünk nagyon, és nekem nagyon sokszor eszembe jutnak, és olyan jó lenne most úgy, sokszor visszagondolok, hogy ugye tiniként, meg tudod, az ember, amikor nagyszüleit úgy, hagyjál már, ó, mindegy, mami, hagyjál már, ez így leoltod, és közben meg olyan jó volna most, hogy felnőtt fejjel, meg ugye ma, hogy az Annának gyereke van, meg szóval, hogy úgy leülni mondjuk velük beszélni mondjuk a múltról, meg mert azért sokat meséltek egyébként, tehát én azért sokat beszélgettünk, meg azért tudtunk róluk csomó mindent, de hogy azért az úgy jó lenne most ez így velük dumálni kicsit egy napot.
Ja, tényleg.
Nem, az tök jó.
Na, igen. Én is tényleg, én sokszor álmodom azt, hogy élnek, és akkor jaj, de jó, nem is haltak meg. Szóval tudod, ez az álom, és amikor felkelsz, hogy nem ár. Szóval, hogy, és ez nagyon rendszeres. Szinte, mit tudom, én 3 havonta álmodok valamelyik nagyival ilyet.
És olyankor gyereknek álmodod vissza magad, vagy hogy nem. Most ebben a helyzetben?
Most, hogy azt hittük, hogy meghalt, és mégse. Szóval, hogy így, most ebben a helyzetben, csak bejön az ajtón, és úristen, most abban voltunk végig, hogy, ne, hogy nincs, de hogy van, de jó. Ja.
Hát ez azt hiszem, hogy ennél szebb végszót én nem tudok. Nagyon szépen köszönöm Trokán Nórának és Trokán Annának, hogy eljött, és itt volt velem. És hát akkor 10 év múlva majd újra orrotok alá dörgölöm a válaszokat.
De azért ez nem lesz kellemetlen visszahallani, azt hiszem. Ez egy megúszós ez válaszolt.
Ne. Én azért remélem, hogy még előbb jöttek ide vissza hozzám, és beszélgethetünk majd.
Köszönjük szépen, jó volt.
Köszönöm. Köszi.